Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Zsámboki Zsolt, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy az amerikai FBI már januárban figyelmeztette a brit hatóságokat, hogy Salman Abedi terrortámadásra készül Nagy-Britanniában. A 22 éves és Manchesterben felnőtt fiatalember végül a múlt héten el is követte szörnyű tettét, és 22 embert ölt meg egy öngyilkos robbantásban. Svetnik Endre összefoglalója.
Az amerikai központi nyomozóiroda az FBI hónapokkal ezelőtt figyelmeztette a brit titkos szolgálatot arra, hogy Salman Abedi veszélyt jelent. Az amerikaiak már 2016-ban a terrorista gyanús személyek listájára tették a manchesteri robbantót, miután a líbiai terrorcsoportok ügyében folytatott nyomozás során felmerült a neve. Az FBI hónapokkal később, de még idén januárban, tehát a tragikusan zárult manchesteri Ariana Grande koncert előtt arra figyelmeztette a brit hatóságokat, hogy Abedi az iszlám állam egyik észak-afrikai sejtjének, Anglia északnyugati részén élő tagjaként támadást készíthet elő. A figyelmeztetésről szóló információ ugyanakkor nem az FBI hivatalos közléséből származik, hanem egy neve elhallgatását kérő biztonsági forrás osztotta meg a Mail on Sunday című brit lappal. Amerikai szövetségi ügynökök elolvasták az üzeneteit és lehallgatták a hívásait. 2016 közepe óta Líbiában nyert információ alapján került a látóterükbe. Az észak-afrikai országban folytatott nyomozás idején kapcsolatot találtak Abedi családja és a terroristák között, mondta a forrás. Az amerikaiak figyelmeztetése nyomán a brit MI5 is figyelni kezdte Abedit. Az a gyanú merült fel vele szemben, hogy meg akar gyilkolni egy politikust. Mivel ezt a feltevést nem sikerült bizonyítani, ezért tragikus módon lejjebb csúszott a prioritási listán, mondta a brit lapnak a biztonsági forrás. Az MI5-ot éles bírálatok érték, amiért nem tudta megállítani a robbantót. Erre válaszul a brit illetékesek azt mondták, hogy akár 500 ügyben 3000 gyanús személyt megfigyelve is nyomozhatnak párhuzamosan. A manchesteri támadás nyomán a brit rendőrök eddig 16 ember tartóztattak le, a legutóbbi gyanúsítottat hétfő hajnalban fogták el, a tragédia helyszínétől távol egy gazdag dél-kelet-angliai tengerparti városban. Két embert elengedtek. A brit sajtó közben úgy tudja, az elhárítás két vizsgálatot is indított, hogy kiderítse, hogyan kerülhetett ki Salman Abedi a látóköréből. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A német kormány 2020-tól további feltételekhez kötné a kohéziós alapok folyósítását, mégpedig az szerint, hogy az adott tagállam valóban betartja-e a jogállamiság normáit. Az intézkedés Lengyelországot érzékenyen érinteni. A varsói kormány tevékenységét már hosszú ideje figyelemmel kíséri az Európai Bizottság, főként az igazságszolgáltatásban és a médiában tett vitatott lépései miatt. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Varsó meglepődve fogadta a berlini tervet, amely szerint újabb feltételt szabna az uniós pályázati források lehívásához. Lengyelország ugyanis nagy mértékben kihasználja az Európai Unió adta lehetőségeket. Az Európai Bizottság úgy véli, a jelenlegi konzervatív lengyel kormány az Alkotmánybíróságon és a közszolgálati médiumokban tett lépéseivel a jogállamiság elveit sérti. Beáta Sidló hallani sem akar Németország terveiről, úgy fogalmazott, a javaslat ellentétben áll az unió alapszerződéseivel. Varsó készen áll az új költségvetési megoldások megvitatására, de nem a nemzeti érdekek feladása árán, mondta a lengyel kormányfő. Rámutatott, Lengyelország évi mintegy 58 milliárd eurót fizet be az Európai Unió költségvetésébe, amely ezért sem lehet kirekesztő Közép-Európa iránt. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyancsak ellenzi az új szabály bevezetését.
Prestaňme sa hrať s nebezpečnou zbraňou, ktorá sa nazýva fondy, že vám nedáme, pokiaľ nebudete poslúchať.
Ne játszunk olyan veszélyes fegyverrel, mint az uniós alapok. Egyértelmű az állásfoglalásunk a kérdésben, ez egy érték, egy szabályos pénzügyi eszköz, melynek nem szabadna politikai zsarolás tárgyát képeznie, hangsúlyozta Varsóban a szlovák kormányfő. Robert Fico elismerte, hogy egyes uniós tagállamok többet fizetnek be a közös költségvetésbe, mint amennyit kapnak, mindazonáltal, mint mondta, az Európai Unió a szolidaritásról szól, és mindenki javára válik, ha az unió egészében növekedik az életszínvonal. Mindkét miniszterelnök utalta a visegrádi csoport országaiban tapasztalt gazdasági növekedésre. Fico szerint a V4-ek az unió gazdasági motorja, Sidló pedig a gazdasági fejlődés bajnokainak nevezte a visegrádi négyeket, amelyek dinamikája nélkül az Európai Uniónak nélkülöznie kellene a pozitív gazdasági adatokat. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Németország legtöbb tartományában az áruházaknak lehetőségük van évente 4 alkalommal a vasárnapi nyitvatartásra is. Most azonban az áruházláncok összefogtak annak engedélyezésére, hogy akár az év összes vasárnapján is nyitva tarthassanak. Az egyházak, valamint a szakszervezetek felháborodással fogadták a kezdeményezést, és jelezték, hogy minden követ megmozgatnak a jelenlegi gyakorlat megőrzésére. Vince András jelenti Németországból.
Az egyik nürnbergi szakközépiskolába tegnap rendőrök nyomultak be, hogy őrizetbe vegyenek egy afgán tanulót és kitoloncolják Németországból. Az osztály tanulói azonban nem nézték ölbetett kézzel társuk elhurcolását, így komoly dulakodás robbant ki a karhatalmi erők és a diákok között. Alig hanem az iskola vezetősége tájékoztatta a hírközlő szerveket, mert a helyszínre érkező riportereknek sikerült képanyagot készíteniük a történtekről, aminek hatására több városban már este tüntetők vonultak az utcákra, és humánus magatartást követeltek az afgán menekültekkel szemben, egyben pedig sürgették a kormány álláspontjának megváltoztatását is, amely biztonságos országnak tekinti Afganisztánt. A Kabul szigorúan védett diplomata negyedében tegnap végrehajtott több mint 80 ember életet követelő merénylet hatására a német hatóságok átmenetileg felfüggesztették az afgánok kitoloncolását, amit a közvélemény már jó ideje ellenez. Nem szolgálja a téma által kiváltott feszültséget a belügyminiszter tegnapi bejelentése sem. Thomas de Maizière közölte, hogy a bevándorlási hivatal felülvizsgálja több tízezer menedékjogi döntését, a magát szíriai menekültnek beállító terrorgyanús német katonatiszt Franco Albrecht ügyében indult eljárás során kiderült melléfogások miatt. Noha a belügyminiszter a tiszt esetét vizsgáló parlamenti bizottság ülésén egyedi esetet emlegetett, utalt arra is, hogy a migránsok menedékjog iránti kérelmének kezelése során úgymond sok dokumentációs hiányosság történt. Ezzel kapcsolatban a bevándorlási hivatal igazgatója elmondta, a terrorgyanús tiszt ügyének átvizsgálása során kiderült, az eljárás során súlyos hibákat követtek el, és így történhetett, hogy Franco Albrecht arab nyelvtudás nélkül, mint Szíriából érkezett kézműves menedékjogot kapott. Az átvilágítás során szúrópróbaszerű vizsgálatokat is folytattak, amelyek egyértelműen arra utaltak, hogy a Németországba érkezett szíriaiak esetében 20, az afgánok esetében pedig 45%-ban volt felületes és hanyag az ügyintézés. Mindenre aligha derült volna fény, ha a kettős életet élő Franco Albrechtet áprilisban nem tartóztatják le merénylet előkészítésének gyanújával. A szélső jobboldali beállítottságú német tiszt magát szíriai menekültnek álcázva politikusok elleni támadásokra készült, hogy a közvéleményt a szülőföldjükről elüldözött személyek elleni hangulatkeltésre ösztönözze. Vince Andrást hallották Németországból.
A pilóta hibája miatt zuhant le tavaly decemberben az orosz Alekszandrov együttes tagjait szállító kormányzati repülőgép Szocsi közelében. Ez derült ki a vizsgálóbizottság jelentéséből. Király István Dániel összeállítása.
92 ember vesztette életét tavaly decemberben, amikor az orosz védelmi minisztérium 254-es gépe a Fekete-tengerbe zuhant. A fedélzeten többségében a világhírű Alekszandrov együttes tagjai utaztak, akik egy szíriai orosz bázison léptek volna föl. Maxim Szokorov orosz közlekedési miniszter röviddel a történtek után azt mondta, minden lehetséges okot megvizsgálnak, ami a katasztrófához vezethetett. Nem zárják ki a műszaki hibát, de a terrorcselekményt sem. A vizsgálat most zárult le. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a balesetet a repülőgép parancsnoka térbeli helyzetértékelésében beállt zavar okozhatta, amely a repülőgép irányító berendezéseivel való hibás műveletekhez vezetett. A vizsgálatot végző bizottság megállapításai szerint nem sértették meg az utasok sem a 150 kg-nál súlyosabb rakományok elhelyezésére vonatkozó előírásokat. Nem sértették meg a szabályokat akkor, amikor a gépet Szocsiban egy katonai támaszponton üzemanyaggal töltötték föl, és nem találtak külső tényezőkre utaló jeleket sem.
A zuhanás előtt a pilóták nem adtak le vészjelzéseket. A katasztrófában az Alekszandrov együttes 65 tagja vesztette életét, a 254-essel utazott több újságíró, illetve egy segélyszervezet több munkatársa is, akik egy szíriai kórháznak vittek volna segélyszállítmányt. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Amerika egyik legfontosabb szövetségese volt, de végül a baráti hatalom megszállta országát, őt pedig börtönbe vetette. 83 éves korában meghalt Manuel Noriega tábornok, a közép-amerikai Panama volt diktátora. Svetnik Endre összefoglalója.
Manuel Noriega sokáig hasznára vált Washingtonnak, a CIA számára kémkedett, és fontos szövetségesnek tartották északon a Latin-Amerikában terjeszkedő marxista és kommunista ideológia visszaszorításában. 1983-tól 1989-ig azonban gyakorlatilag diktátorként irányította a fontos kereskedelmi útvonalon fekvő Panamát, kivette részét a drogkereskedelemből is, és kapcsolatot alakított ki Pablo Escobar kolumbiai drogbáróval. A tábornok uralma alatt sorra tűntek el politikai ellenfelei, néhányuk kínzás nyomait viselő holttestét később egy volt katonai bázis területén exhumálták. Mindeközben ő macsetével hadonászva mondott gyújtóhangú beszédeket, luxus körülmények között a kokainos partikon élvezte az életet, és antik pisztolyokat gyűjtött. Volt egy bizarr hobbija is, szerette a terepszínű ruhákba öltöztetett plüsmacikat. Noriega lojalitása megosztott volt, miközben Kubáról szolgáltatott adatokat Amerikának, panamai útleveleket árult Fidel Castro titkos ügynökeinek, és egy-egy dokumentumért 5000 dollárt kért. Az Egyesült Államok egy ideig tűrte a panamai narkokleptokráciát, de a 80-as évek végén elszakadt a cérna. Közeledett az idő, amikor vissza kellett adni a Panama csatorna feletti ellenőrzést az országnak, és Washington számára egyre kínosabbá vált addig hasznos szövetségese. Noriega elmozdítását kezdték követelni, és vádat emeltek ellene drogcsempészet miatt. A panamai vezér erre Amerika ellenes tüntetéseket szervezett, és háborút hirdetett. Ezt követően 1989-ben 27 ezer amerikai katona szállta meg az országot, magukkal vitték Noriegát, és nem számított az, hogy egy szuverén ország vezetője volt, az Egyesült Államokban bíróság elé állították, majd bebörtönözték. Az invázióban becslések szerint több százan vesztették életüket. Noriega ezt követően 20 éven át raboskodott amerikai, majd francia börtönökben, élete utolsó éveit pedig egy panamai fegyházban töltötte, miután bűnösnek mondták ki politikai ellenfelei meggyilkolása miatt. Néhány éve jóindulatú daganatot fedeztek fel az agyában, amely tavaly gyors növekedésnek indult. Az év elején egy bíróság házi őrizetre változtatta büntetését, márciusban hajtottak végre rajta műtétet, és azóta kómában tartották. A volt diktátor 2 évvel ezelőtt sajátos módon bocsánatot kért, szavai szerint azoktól, akiket megsértett, akiknek életére kihatott, és akiket megalázott tetteivel. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Kedves hallgatók, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Zsámboki Zsolt.